Sziasztok! Hello mindenkinek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcastban, ahol a mai vendégem Váradi Zoltán, Lean szakértő, folyamatfejlesztési specialista. Szervusz, Zoli!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást, András!
Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert kíváncsi voltam már egy csomó dologra Lean-nel, Six Sigma-val kapcsolatban, és annál is inkább, hogy nagyon sikeres tréningeket tartasz a mentorklubban, Lean témában, Six Sigma-ban csodálatos értékelések érkeznek, úgyhogy szerettem volna így személyesen is megköszönni a nagyszerű képzéseket.
Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.
És röviden mesélnék a hátteredről, aztán arra szeretnék kérni, hogy egy picit egészíts ki. Ugye mérnökként kezdtél el foglalkozni folyamatmenedzsmenttel, és aztán, hogyha jól tudom, minden már a pályát korai szakaszában a Lean Six Sigma-ra evesztél át, sokat dolgoztál a Delphi-nél, aztán megfordultál a BOS-nél, az Audi-nál, és aztán már talán több mint 10 éve Lean Six Sigma trénerként dolgozol. Jól kihagytam valamit, vagy nagyjából így nézett ki az életutad?
Nagyjából igen. Az első ipari állomás, ami számottevő is benne is van az önéletrajzomban, az a Nokia volt Komáromban. 2000-ben kezdtem ott dolgozni, és az operatív igazgatónak, egy finn úriembernek volt egy elképzelése. Én fizikusként végeztem, mérnök fizikusként, tehát a mérnök az egy kicsit súrolja, de inkább tartanám magam fizikusnak. És azt gondolta, hogy akinek megvan az adatokra való rálátása, tud kísérletet tervezni, tud elemezni, az pont jó lesz egy ilyen induló gyárban, hiszen itt az első feladat stabilizálni a folyamatokat, amik éppen kialakulóban vannak.
Értem, és akkor egyből már így a folyamatmenedzsmenttel, és ott is már Lean módszerekkel dolgoztatok, vagy?
Olvastam róla, hallottam róla, fogalmam nem volt mi ez. Ő engem arra a feladatkörre nézett ki, amit Six Sigma Black Beltnek hívnak. Halvány fogalmam nem volt akkor, hogy mi ez, de megtanították. Egy éves képzés, tehát 2000-ben kezdődött, 2001 június környéken kaptam kézbe az oklevelemet, de ebben volt egy kis csúszás, januárban volt ott az a beszámoló, tehát majdnem egy évig tartott a képzés maga, közben projekteket is csináltunk több hónapon keresztül, egy-egy hetet igénybe vett maga a képzés, nagyon sok statisztikai eszközzel, nagyon sok minőségtechnikával, minőségmenedzsmentre volt komoly rálátásunk. Én ott tanultam meg ezt a részét, nyilván a statisztika, a kísérlettervezés, az adatelemzés részét nem, azt már hoztam. De hogy ezt hogy tudjuk a gyakorlatban alkalmazni, abban nagyon sokat segített az akkori trénerem, aki egyébként a Motorola-nál dolgozott korábban, onnan hozta a tudást is, és hát ugye a Six Sigma védjegyét a Motorola birtokolja, tudtam a mai napig.
Azt hittem a GE.
Nem, a GE is később vett át. Ha egyes legendák szerint egy golfpályán köttetett fogadás eredményeként.
Mégpedig, hogy a Jack Welch valakivel golfozott, és...
Hogy tényleg golf volt-e, nem tudom, és az sem, hogy valóban megtörtént ez a fogadás, de hogy a következő valahány évre fogadott ott több cégvezetővel, hogy ezzel a módszerrel ki tudja a legnagyobb megtakarítást, fejlődést kimutatni, ugye dollárban mérhető fejlődést, megtakarításnak nevezzük, és talán ez vezetett ahhoz, hogy Jack Welch ezt annyira magáénak tekintette, és megnyerte a fogadást, hogyha ez a legenda igaz.
És talán akkor ő tette, vagy neki köszönhető, hogy a Six Sigma azért ennyire népszerű lett, nem igaz? Mert szerintem sok ember fejében a Six Sigma a GE-hez kötődik, sok GE szakember.
Így van.
Ből egy black belt, és aztán vitték ezt a tudást máshova.
Igen. A Jim Collins írt róla, itt van jobb kézről, a könyv, nagyon jó könyveid vannak egyébként itt a polcon. A Jim Collins írt róla, hogy ő szerinte a GE-nek az egyik legnagyobb fegyvere az a vezetőképzés volt, és a vezetőképzésbe beépítette ezt az adatfókuszú gondolkodást. Ha jól emlékszem, ezt is csak legenda szintjén is tömörem, én soha nem dolgoztam a GE-ben. Minden vezetői szintől elvárta a Black Belt tudást, gondolkodást, Black Belt projektek vezetését.
És a Lean-nél mikor kerültél kapcsolatba? Az a Delphi-nél, vagy melyik?
A Delphi-nél kezdődött igazán komolyan ez a kapcsolat, mégpedig volt 2006-ban egy izgalmas fordulat, beválasztottak egy regionális Kaizen teambe, és tudtam igazából, hogy működik ez a csapat, hogy működik. Azt tudtam, hogy néha egy-egy kolléga elballag valahova egy workshopra, ami akár nálunk is lehetett már, mint a szombathelyi telephelyen, de szerte a nagyvilágban több telephelyen is. És ott egy japán úriember, egy Yoshinobu Yamada nevű úriember volt a mentorunk, nagyon szigorú ember. Én is kivívtam, hogy üvöltött velem, de utólag megtudtam, hogy ez valahol azért az elismerés jele is, tehát azokkal bánt keményebben, akiből kinézte a potenciált, hogy meg fogják érteni, amit mond. Úgyhogy ezt most így utólag sok év távlatából elismerésnek tekintem, akkor persze nem esett jól. Három éven keresztül mentorált ő bennünket, és aztán volt egy kisebb átalakulás a cégnél, ez a csapat is egy kicsit átalakult, talán mondhatnám, hogy szétesett, mert hogy többfelé szétszóródtunk cégen belül, illetve cégen kívül, és az eredmény viszont megvolt, hiszen 2009-re, amikor ugye tudjuk a válságot, most már sok cég igencsak nehéz anyagi helyzetbe került, a Delphi akkorra mászott ki a csőrvédelem alól, és ezt én eredménynek tekintem, de nem csak én tekintem eredménynek, hanem elég sokan írtak erről tanulmányokat. Jim Mamak is megemlítette egyébként egy a Gemba séták című könyvében.
Uh-huh. És a pályafutásod későbbi szakaszában dolgoztál BOS Automotive-nál, meg az Audi-nál is. Most már több mint 10 éve szabadúszóként, függetlenként dolgozol. Itt inkább a tréningek tartása, vagy inkább a szakértői külsős Lean Six Sigma szakértői tevékenységgel fókuszban?
Nem tudnám szétválasztani mindegyik. Az elmúlt 2 évben, ha a teljességre törekszünk, a Vincotech Hungáriát sem hagynám ki a sztoriból. Lean menedzserként dolgoztam ott is, de ezen túl én nagyobb részben érzem úgy, hogy a piac szabadsága az egyém, tehát én jobban szeretem ezt a függetlenséget. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy akkor tudok igazán hiteles lenni, ha sokat látok. És igen, veszem az ötleteket más cégektől, de a problémákat is, tehát ahol egy adott helyzetben felkérnek szakértőként, abból tanulok én is, és azt viszem magammal akár egy következő programba.
És nézzük meg akkor egy picit közelebbről, hogy mit jelent az, hogy lean. Talán nézzük meg először a munkakört, hogy mit csinál egy lean specialista egy cégnél.
Ez szinte minden cégnél más és más, de azért vannak nagyon hasonló dolgok. A legegyszerűbb rész attól függ, hogy ez a lean ez divat vagy létszükséglet. Ha a divatból került be, akkor is elő szoktak jönni alap lean technikák, amiket használ szinte mindenki. Valahol az üzemi renddel, a működési renddel, az átláthatósággal kapcsolatban mindegyik cégnek van igénye. Az 5S ezért ilyen népszerű rövidítés. Ez egy workshop módszertan is lehet, illetve a működési rendnek a megalapozása. Amit még szoktak csinálni, Lean speciális.
Bocs, az 5S az, tehát, hogy ez a tiszta workshop, vagy nem tudom, rendezett?
Rendezett munkakörnyezetnek fordítanám, ami a rend, ha visszatérhetek egy pillanatra a könyves polcodhoz, ha én most szín szerint sorba raknám a könyveket, az is egyfajta rend lenne, ugye? Meg ha méret szerint rendezném sorba legkisebbtől a legvastagabbig, az is egyfajta rendezettség lenne. Meg az is egyfajta rendezettség, ha a szerző szerint betűrendbe rakom. Mindegyik rend. Valamilyen értelemben. Most a működés szempontjából nem annyira ezek az esztétikai szempontok szoktak előjönni, hogy illeszkedjen az egyik könyv színe a másikéhoz. Bocsánat, tudom, hogy általában nem így rendezzük a könyveket, de a példakedvéért hadd éljek ezzel. Viszont a funkció miért van itt ez a könyves polc? Azért, hogyha keresek valamit, akkor megtaláljam. A betűrend ebből a szempontból segít, de akár téma szerint is rendezhetem őket. Így értem én a rendezettséget, tehát valamiféle funkciót szolgáljon. Ezt egy cégnél könnyebb a funkcióhoz kötni, tehát ne keresgéléssel töltsék a dolgozók az idejüket, keresük az alkatrészt, vagy az információt, vagy hogy mit is kell most éppen csinálni, hanem az álljon rendelkezésre akkor, amikor arra éppen szükség van.
Tehát amikor egy lean speciálista állásnál az 5S kulcsot látom, akkor ez a tevékenység fedi le ezt a rendezett munkakörnyezetet, igaz?
Ez kell, hogy hangsúlyos legyen benne, igen.
Na, akkor már van egy fontos építőelem, ma is tanultam valamit. Nézzük tovább, hogy mit csinál még egy lean specialista, mi alkotja még.
A dolgozói ötletek egy hangsúlyos elem szokott lenni. A kaizen az a folyamatos változtatásnak, a jobbítás irányába történő változtatásnak a japános kifejezése, és hát az tud jó ötlettel előállni, aki ismeri a folyamatot, ki ismeri legjobban, aki abban dolgozik. Ez lehet egy betanított munkás, aki még pár napja dolgozik itt különösebb szaktudás nélkül, sőt, ő nem fertőződött még meg, nem szokott hozzá, hogy itt így mennek a dolgok, és a kérdéséből, vagy az ötletéből, vagy ha valamit máshogy csinál, igen jelentős folyamatfejlesztésekre tudunk következtetni. Tehát a dolgozói ötletek becsatornázása a fejlesztésekben gyakori feladat. Ezt néhol formálisan csinálják, írjuk le egy papírra, dobjuk be egy postaládába, a legjobb ötletet jutalmazzuk, a jutalom, mint motiváció elő szokott jönni. Nem hátrány, hogyha lean mérnökként az ember egy picit a motivációs témakörökben is otthon van az eszközök használatában, de nem is létszükséglet, ha van mondjuk HR-es kollégája, aki tud ebben segíteni. Van, ahol pedig nem ennyire formálisan működik, hanem ha mondjuk én oda megyek hozzád, ha te vagy a főnököm, és azt mondom, hogy figyelj csak, nekem van egy gondolatom, hogyha ezt egy kicsit arrébb tesszük, akkor könnyebben hozzáférek, jobban kézre áll. Ki tudjuk próbálni? Pici átalakítások. Igen, apróságok. Forintban mérni, vagy euróban, dollárban mérni nehéz ennek a hozadékát. Egy mozdulat spóroltunk vele mondjuk néhány tized másodpercet, nagyon nehéz lefordítani euróra, de egyrészt le lehet, nem biztos, hogy érdemes. Másrészt nem csak ezt nyerjük vele, hogy néhány tizedet spóroltunk, hanem azt, hogy a dolgozó a saját hozzájárulását is megtalálja a munkahelyében. Kicsit kötődik hozzá.
És feladata a lean specialistának, hogy járjon akár egy üzemben, hogyha ez egy üzemről van szó, esetleg stopperrel mérjen dolgokat, hogy miért áll egy gép annyi ideig, és akkor ez alapján ő maga is akár proaktívan kérdőjelezzen meg dolgokat, vessen fel dolgokat, vagy ez inkább már szigma?
Mindegy, nem húznék határt, mindegyik lehet. A stopperolás, a mozdulatok, az időtartamok klasszikusan ipari mérnöki feladat. De használjuk a Lean-ben. Nagyon gyakran az időn keresztül mérjük le a folyamat jóságát. Ugyanazt az értéket elő lehet állítani rövidebb idővel, kevesebb várakozási idővel, kevesebb mozdulattal. Kedvenc példám szoktuk is használni a Forma 1-ben a kerékcsere. Én régóta nézem a Forma 1-et, mostanában nem akkora intenzitással. Amikor 10 másodperc alatt cserélték le a kereket, akkor is azt gondoltuk, hogy ez nagy szó, különösen most így a téli-nyári gumi időszakához összehasonlítva, azért nem 10 másodperc alatt cseréli le a gumis. A mostani divat pedig ilyen 2 másodperc környéke. Ha 3 másodperc fölé megy, akkor már megszóljuk, hogy hú, de lassú kerékcsere volt. Igen, azokat a tizedeket a versenypályán kell, hogy visszahozzuk. De most nem gyorsabban dolgoznak azok az emberek, akik most végzik a kerékcserét ahhozhoz képest, akik mondjuk 20 éve végezték a kerékcserét, hanem máshogy szervezik a mozdulatokat. Máshogy osztják el, lehet, hogy több ember között van elosztva, lehet, hogy kevesebb redundáns, kevesebb felesleges mozdulat van, lehet, hogy jobban standardizáltak az eszközök, emiatt kevesebb mozdulattal, kevesebb tévesztéssel, kevesebb beépített ellenőrzéssel kell ugyanazt a műveletsort elvégezni, nem ugyanazt a műveletsort, ugyanazt az eredményt szolgáló műveletsort, és így mindenképpen hasznos a stopper jó használata.
Nagyon jó példa volt, köszi szépen. És megnézzük egy picit a Six Sigma és a Lean közötti különbséget, akár munkamódszerekben, akár munkakörökben, elvárásokban. Egy Lean specialistának mindig kell érteni Six Sigmához, ez is egy kérdésem lenne. Ugye beszélni egy picit az átfedésekre vagy a különbségekre, az nekem is hasznos lenne, meg szerintem a hallgatóknak is.
Én vállalom a keresztrefeszítést. Elmondom, hogy az én véleményem szerint mind a kettő egy márkanév. A Six Sigma is. Ez egy bejegyzett márkanév, Motorola birtokolja, Michael Harry jegyezte be 1986-ban egy folyamatfejlesztési módszertan, egy nagyon jól struktúrált, nagyon a lényeg felé haladó probléma megoldó módszertan. A Lean egy 1988-ban megjelent John Krafcik cikkben szerepelt először, ahol összehasonlított kétféle működési rendszert. A Lean szót angolból a művészi tökélyre, a letisztultságra, a karcsúságra használta, és ennek az volt az üzenete, hogyha az üzemben kevesebb felesleg van, akkor rugalmasabb, akkor könnyebben tud adaptálódni bármiféle változáshoz, és az egyik változás az például a vevői igény napról napra történő változása, amihez az üzem egy autógyárnak alkalmazkodnia kell. Mi lassítja a folyamatot? Hát ha időben mérem, ez azt jelentheti, hogy mondjuk a vevő megrendelésétől a kiszolgálásáig, nem tudom, rendeltél-e mostanában autót, mennyi időt kell rávárni. Ez valószínűleg nem úgy működik, mint a gyors étteremben a sült krumpli, ahol leadod a rendelést, és mire kifizetted, már kész is. Tehát hogy az átfutási idő, pedig nem az alatt nő ki a krumpli a földből, csak egy másfajta előkészítési fogban kerül oda, és az utolsó műveletek relatíve kicsi készlettel nagyon gyorsan a vevői igényhez alakítják a terméket. Most az autógyáraknál az átszerelés, az alkatrészek előkészítése, a különféle akár színváltozatok előkészítése komoly munkát, komoly összehangolást igényel, és nem mindegy, hogy ezt a gyártórendszert mennyi idő alatt tudom áthangolni egyik típusról, egyik felszereltségi szintről a másikra. Egyébként manapság a gyártósorokon, persze egy szűk tartományon belül, de azon a tartományon belül bármilyen modellt tudnak egyiket a másik után vegyesen is gyártani. Ennek azért van egy erős igénye az ütemezésre. Tehát az alkatrészeket, a beszállítókat, a logisztikai rendszert összehangoltan ütemezik. Most ebben a bonyolult láncolatban rengeteg adatot tudunk gyűjteni. Tudjuk mérni a folyamatokat, tudjuk mérni az átfutási időt, tudjuk mérni a minőségszintet, tudjuk mérni akár annak a költségeit, amik arra kellenek, hogy a nem megfelelő minőségszintre reagálni tudjunk, javítani tudjunk. A Six Sigma megközelítése arról szól, hogy a folyamatban lévő ingadozást, a változékonyságot csökkentsük, elimináljuk, és a célértékre állítsuk be a folyamatot. Ehhez kell a rengeteg adat, ehhez kell az elemzés, és rengeteg faktor befolyásolhatja egy konkrét lefutását a folyamatnak, ezek közül néhány fontos kritikus, azokat szeretnénk megtalálni, és arra koncentrálni, hogy állítsuk be, hogy ez a folyamat szinte mindig jó legyen. A Lean-nél hasonló elképzelések vannak, tehát jól működjön a folyamat, kevés veszteség, kevés javítás, kevés várakozás, kevés holtidő, kevés bármi nem értékteremtő tevékenységből minél kevesebb legyen benne. Néha szükséges, például nem értékteremtő egy gyártósoron az, hogy átszerelem a berendezést A-ról B-re, viszont ha gyártom az A és a B terméket, és akkor át kell, hogy szereljek. Vagy olyan berendezést kell, hogy kidolgozzak, ami átszerelés nélkül egyiket a másik után tudja. Ehhez a termék dizájnt is hozzá kell, hogy alakítsák a hozzáértők, vagy már eleve úgy készítjük a terméket, hogy a vevő szempontjából ezek különböző terméknek tűnnek, de a gyártórendszer szempontjából lehetnek hasonlóak. Nyilván szerszámozott. Tehát jól fusson le a folyamat elsőre, mind a két módszertanban előkerül. Mind a két megközelítésben előkerül. Sőt, én azt gondolom, hogy hát nagyjából az emberiséggel egyidős a fejlődés igénye, hogy valami jobb legyen, és különféle módszertanok keletkeztek, terjedtek el, vagy nem terjedtek el itt az évezredek, évszázadok során. A Lean és a Six Sigma két gyakran keresett módszer, de nagyon sok eszközből építkezik mind a kettő, és mind a kettőben előkerülhet ugyanaz az eszköz is.
Tehát a Six Sigma, hogyha jól értem, akkor egy sokkal adatalapúbb megközelítés, de végülis a Lean is, meg a Six Sigma is hasonló célért dolgozik egy picit.
Valahol a tökéletességre törekszünk mind a kettőben.
De mondjuk, én is tapasztalom sok esetben, hogy egyik cég így hívja a munkakört, másik cég amúgy hívja a munkakört, de alapvetően a tevékenység között nincsenek olyan nagy különbség, inkább a hangsúlyok talódnak el, akkor ezt kijelenthetjük, hogyha valaki Lean specialistaként szeretne elhelyezkedni, azért használom ezt a szót, mert ebből van a legtöbb hirdetés, több száz van jelenleg is betöltetlen az országban, akkor oda nem csak Lean-t kell tanulni, meg Lean módszereket, hanem Six Sigma-t is azért ajánlatos mellé tenni.
Munkaszervezést, minőségtechnikákat, igen.
És akkor nézzük meg még a minőségügyet, hogy jön ehhez a képbe, mert ugye nagyon sok quality engineer, minőségügyi mérnök, belső auditor, munkatársat is keresnek a cégek. Miben más a minőségügyi munkakör, meg a Lean egyáltalán más-e jelentősen?
Nagyon sok autóipari beszállító cég van Magyarországon, és pont a biztos más iparágak is, az autóipart egy kicsit jobban ismerem talán. A működés, a dokumentáció rendszere, a kommunikációs protokollok nagyon szigorúan standardizált mederben zajlanak beszállító-vevő között, tehát mondjuk egy alkatrészgyártó és egy autógyár között. És ennek a dokumentációs rendszerét minőségügyesek tartják a kezükben, ismerik vevő specifikus követelményeket, vagy az általános standard szabványi követelményeket. De mindent nem lehet dokumentációval megoldani. és itt jön a szakmai tartalom. Tehát egy jó minőségügyi mérnök mindenképpen szót fog érteni azzal a ipari mérnökkel, aki a munkahely kialakításában részt vesz, aki a mozdulatsort megtervezi, aki a stopper órával elemzi adott esetben a produktivitást. A minőségügyi mérnök lehet, hogy kapcsolatot fog tartani a fejlesztővel, a beszállítóval, a gyártással adott esetben a gyártás változásait leköveti. És még a módszert is adja hozzá. Nagyon gyakran pont a minőségügyi mérnök az, akinek a legtöbb tudása van. Nem feltétlenül specialista szintű, de átfogó tudása van arról, hogy milyen módszereket kell, hogy használjunk. Például, hadd mondjak egy ilyen autóipari termék jóváhagyási folyamatot, annak van jó néhány kötelező eleme. Tehát 17 kötelező fejezetben gyűjtjük ezt össze az amerikai szokások szerint, a német egy kicsit eltérő struktúrát képvisel. Egyik kötelező elem, és ezt most hadd hajoljon saját magam felé a kezem, a statisztikai módszerek alkalmazása arra a célra, hogy bebizonyítsuk, hogy a folyamatunk jó lesz, azaz hosszú távon képes ezt az alkatrészt évi milliós példányszámban 5-6-10-25 éven keresztül alkatrészgyártást is beleértve ellátni a vevőt. A módszert nagyon gyakran a minőségügyi mérnök ismeri legjobban. És a folyamatmérnök, vagy a tesztmérnök, vagy valaki a mérnökségből, aki ehhez adatot tud szerezni, és el tudja végezni a számolásokat, de a módszert a minőségügyi mérnök fogja hozni. Még egy gondolat, hogy hol kötődnek össze. Most nem autóipari szorosan, de erre ráépül az is. Az ISO 9001 egy elég gyakran használt minőségirányítási szabvány, család, nagyon jól látszik az evolúciója 80-as évek végétől, ugye 1994-es szabvány volt az első, amit elterjedt mi felénk. Az még egész konkrétan megmondta, hogy neked milyen, mi az a 20 folyamat, amivel vállalkozásként gondolkodnod kell, és ha ez megvan, akkor jól működik a vállalkozásod. Ma ott tart az a kézikönyv, hogy ezt felejtsük el, ha 12 folyamatod van, ha 23, mindegyik jó, nem mondom meg előre, mi legyen az a 20, viszont gondolok, hogy folyamatunk van, ez a folyamat jusson el az elejétől a végéig, mérd a folyamatot, és csatolj vissza. Ez a PDCA szemlélet, a tervezés, a megvalósítás, ellenőrzés, döntésbeavatkozás, tanulmányozás, tehát ez egy körforgás ként jelenik meg a Total Quality Managementben. William Edwards Deminget szoktuk gyakran idézni, ő hozzá kötődik a PDCA szemlélet, bár ő is idézni szokta, ő Walter Schuhartot szokta idézni, de hogy ki az eredeti forrás, azt szerintem hagyjuk meg a történelem ködében. Ez a PDCA szemlélet jelenik meg a Kaizenben is.
Tehát itt azért minden összefügg mindennel. Tudsz esetleg egy példát mondani, mikor akár lean vezetőként, vagy külső szakértőként egy cégnél jelentősebb hatékonyság növekedést, veszteségcsökkentést tudtatok elérni?
Ez egy nem annyira friss példa, ami eszembe jut, de nagyon markáns. Az első egy 5 napos workshopról van szó, szóval valahogy így egy hetes workshopokban gondolkodtunk annak idején. Ha valakinek véletlenül az agilis módszerek közül felrémlik valaki, és eszébe jut, hogy egy sprint pont ilyen, hát az nem véletlen. És ez egy gyártóterület, amiről most szó van, egy végszerelő cella, egy autóipari alkatrészt, nem akarom megnevezni se a céget, se az alkatrészt, könnyen beazonosítható lenne, és ezt nem nagyon akarnám. A végszerelő cellában voltak problémák, kapacitás probléma, ez téli időszak, a karácsonyi leállás, illetve a két ünnep közötti leállás is veszélyben volt, hogy lemaradásban vagyunk, tudjuk-e szállítani a vevő igényt, most tudjuk, én kívülálló voltam, de kicsit magaménak éreztem a problémát, és az első 3 napja a workshopnak gyakorlatilag azzal telt, hogy folyamatosan veszekedtünk, tárgyalt, nem téptük egymás haját, de úgy érveltünk oda-vissza a területvezetővel, hogy oké, bármit elemezhetünk, bármit mérhetünk, bármit felrajzolhatunk, semmihez ne nyúljunk, mert a karácsonyi leállás veszélyben van. Végül is aztán egy magasabb hatalom ő rá is hatást gyakorolt, hogy már pedig ez most van, ezt fogjuk csinálni, és volt effektíven 2 napunk arra, hogy kipróbáljuk és átalakítsuk a területet. Nem az átalakítás a lényeg, hanem az, hogy jobb legyen. Itt a jobb, és ezt kérdezted, azt jelentette, hogy lényegesen kisebb alapterületre össze tudtuk hozni. A kisebb alapterület azt is jelenti, hogy a dolgozóknak, akik kiszolgálták a gépeket, kevesebb sétatávolságuk volt, tehát kevesebb időbe kerül. Ezen túl az alkatrészek kihelyezését is tudtuk csökkenteni, még kevesebb mozdulatot jelent. A pontos létszámra nem emlékszem, de biztos vagyok benne, hogy néhány dolgozóval, kevesebbel is meg tudtuk ezt oldani. Ez munkaerő hiányos időszakokban kifejezetten előny. A másik, amire viszont emlékszem, hogy a hétvégén azt mutattuk ki, hogy az üzemi területen felhalmozott készlet, ami már nem raktárban van, még nem késztermékben van, hanem folyamatközi állapotban, valahol alapanyagban, félig késztermékben beépítve, vagy még nem könyvelt késztermékben. Erre emlékszem, mert ezt én számoltam ki, 270 ezer euróval csökkentettük az üzemi készlet szintjét azon a héten.
Wow.
És ebben nincs benne az alapterület, és hát ugye minden egyes négyzetméternek ára van.
270 ezer euró, az durván 100 millió forint kb.
Akkor más volt az euró árfolyam, de mondjuk mai áron, becsüljük így.
Tehát, hogy csökkent a készlet érték, és ugye ez...
Ezzel együtt, bocsássak, hogy a szabadba vágok, ezzel együtt a kockázat is, hiszen egy raktári területen ezt kontrollált körülmények között tárolod. Nem porosodik, jó esetben nem borul el, nem szokott, bár látunk néha egy-egy ilyen vicces videót, ami ott levő embereknek nem vicces, kívülről nézve a Facebookon, akkor viccesnek tűnik. Tehát a raktár azért van, hogy ott megőrizzük az állagát. Üzemi területen is meg tudjuk ezt tenni, de azért mégis egy kicsit nagyobb kockázatnak van kitéve.
Csökkent a kockázat, csökkent a készlet érték, és kevesebb munkatársra volt szükség.
Így van.
Szuper, tök jó.
Ehhez kötődik az akkori ügyvezetőnek egy arckifejezése, azt nem fogom tudni most megmutatni, meg visszaidézni sem, de nagyon emlékezetes volt, hogy áltott, így csóválta a fejét, hogy ezt nem hiszi el. Olyan harmonikusnak, olyan kiegyenlítettnek tűnik a dolgozó mozgása, hogy angolul zajlott a beszélgetés, én ezt most fejben fordítom, olyan harmonikus ez az egész, olyan, mintha lassú lenne. És hát de mi a helyzet a volumennel? Hát egy 30%-kal javultunk a két nappal ezelőtthöz képest.
Még a dolgozóknak is jó volt, hiszen nem kellett úgy kapkodva dolgozni, és kiegyensúlyozottabb munkatempóval többet tudtak termelni.
Így van. Két egymásnak ellentmondó aspektust hoznék be ide. Az egyik az, hogy az, aki megszokta, hogy rohan, hogy kapkodni kell, ő neki ez stresszt jelent, hogy ráérek. Nem hajt a tatár. Valami baj van, valamit rosszul csináltunk. Én magam is éltem ezt át. Tehát, hogy valamit biztos rosszul csinálunk, nem lesz meg a volumen. És ez a korábban megszokott kapkodásba esetleg tévesztésbe hajtja a dolgozót. Tehát ott a változás maga egy kicsit stresszt jelenthet. Másrészt viszont az, hogy az új munkahely, ha túl jutottunk ezen a kezdeti stresszen, ami az átalakulást kíséri, az új munkahelyben viszont nem lesz akkora stressz, és a nap végére nem fárad el a dolgozó. Másnap is szívesebben visszajön. Tehát a munkaerő megtartást is tudja ez a fejlesztés segíteni.
Említetted az előbb az autóiparos példát. Nekünk a közelmúltban volt egy autócserénk, a feleségem 15 éves Citroen Grand Picassoját cseréltük le egy Toyotára. És többek között azért is esett a Toyotára választás, mert a Volkswagen szalomba is nézegettünk ilyen családi autót, és mikor sétálgatunk így, azt mondja az értékesítő így foghegyre, hogy 77. És mondom, mi 77? Azt mondja, 77-7, mire legyártják azt az autót. Hát mondom, akkor ezt felejtsük, ez még így a Covid utáni kereslet felfutásra esett egybe, akkor...
Ez közben másfél év, ha jól számolom.
Igen, kb. Másfél év, és a Toyotánál lényegesen gyorsabb volt, talán az akkori Covid utáni készlethiányos állapotban leggyorsabban, meg egyébként szinte a legjobb áron tudtak szállítani. Azóta már az ő áraik is jelentősen felmentek. A Toyotának mi a szerepe itt a Lean, meg a minőségügy elterjedésében? Mert nagyon sokszor a Toyotára hivatkoznak, meg Toyota Production Systemként is, ők a zászlóvívők ezen a területen, meg az etalon.
Az 50-es években, amikor ők a II. Világháború után Japánban igyekeztek egész egyszerűen csak túlélni, és olcsón működni, és jó minőséget gyártani, akkor nem ez volt a cél, a túlélés volt a cél, csak volt egy 20 évük arra, hogy a világ legjobbjai legyenek. A 70-es években kezdték el először emlegetni a Toyota termelési rendszerét így ezzel a kifejezéssel élve, és ebben benne volt az a felismerés is, hogy hát az elmúlt 20 év tudását valahogy össze kéne szedni, rendezni, és átadható formába összefoglalni, rendszerezni. Mert majd egyszer, akik ezt csinálták, kiöregszenek, jön helyette egy új, vagy sok új, és meg kéne, hogy tanulják. erről, amit a Toyota másképp csinált, készültek azok a tanulmányok, az a tanulmány is, ami először a Lean szót behozta, és a Lean-t népszerűvé az a könyv tette, ami a Toyota működési rendszeréről szól a 90-es évek elején. Így kötődik a Toyotához. Benne van egy kis kanyar, hogy a 2000-es évek elején, 2004-ben konkrétan történt először, ha jól emlékszem, hogy amerikai piacon legyőzték a General Motors-t eladott autó darabszámban. Viszont ezzel együtt, hogy túlnőtték a saját fejlődési ütemüket, voltak minőségügyi problémák a fejlesztésben és gyártásban is, és egy 2006-os, ha jól emlékszem az évszámokra, ebben nem vagyok egész biztos, 2006-2008 környék között történhetett egy Akio Toyodának akkoriban frissen kinevezett vezető a Toyotánál, büszke volt arra, hogy újra a Toyota családból valaki leszármazott vezeti a céget, de azt is elmondta, hogy az ő neve ott van minden egyes autón, és nem engedheti meg magának azt, hogy a vásárlók elégedetlenek legyenek. Az ugye nem cél, ami nem tudom mi alapján választottatok autót, majd válaszolsz rá, az alapján, hogy a világ legnagyobbjától vegyétek, vagy attól, hogy biztonsággal elvigyen A-ból B-be és rendelkezésre álljon?
Hát megmondom őszintén, a Citroennek nem csak a kora miatt nagyon sok kisebb problémája volt, amit aztán márka szervizben sem tudtak megoldani, úgyhogy a minőség az egy fontos szempont volt, hogy ez menjen, ne legyenek idegesítő hibák, hogy negyed évente szervizbe kelljen vinni egy-két napra. És egy fontos szerep volt, igen.
Ebben a cikkben, vagy ebben a nyilatkozatában, amit én csak olvastam, mondta ki Toyota ugyanezt, hogy a kedves felhasználónak jobban számít, hogy az autó rendelkezésre áll, és amikor beül, megbízhatóan elviszi A-ból B-be. Így aztán talán ezt a növekedési kényszert lehet, hogy vissza is fogták, viszont nagyobb hangsúlyt kapott újra a minőség. Tehát ez a kis kanyar a Toyotánál is megvolt, talán a Volkswagennél is néhány éve ők is kerültek hasonló, vagy akár többször is kerülhettek hasonló negatív hírek közepébe. Viszont el kell, hogy mondjuk, hogy tényleg a Volkswagen az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb így értékesített autó darabszámban a piacon. Hogy ma az-e, azt nem tudom, de a közelmúltban biztosan az volt.
Meg hogy pár év múlva is az lesz.
Azt sem tudom, nyilván ez majd néhány év múlva kiderül.
És még az érdekelne, hogy mi a kapcsolat a Lean meg az Agile között, az agilis módszertan között. Ugye nagyon sok agilis képzésünk van, Agile, meg Scrum képzés, ugye főleg informatikai területen, de amikor nézem a tematikát, meg belehallgatok egy-két anyagba, ott már feltűnnek megint csak japán szavak is, kanban szavak, kaizent is néha hallom, sőt, ahogy nagyon sok szakértővel tárgyalok, hogy milyen újabb képzést tudna tartani nálunk, azt is látom, hogy van egyfajta átmenés, hogy mondjuk a hogy átmenet, hogy a pályáját Lean szakértőként kezdte, aztán utána már Agile Coach és Scrum Master lett. Mi a kapcsolat a Lean és az Agile között?
Ugyanaz a kettő. A Lean az autóiparban született meg ez a szó, és terjedt el, és pont a Toyota gyártási rendszeréből indult ki, és abból építkezett. Viszont miért ne lehetne ezeket az elveket máshol is használni? Szoktam használni a képzéseken az Alapító című filmből egy részletet, ahogy a McDonald's-nak a sztoriát kialakították, az a teniszpálya koncepció, ahogy a munkahelyeket szervezzük, kialakítjuk, ahogy kipróbálunk egy-egy koncepciót, és az Eric Ries-nek a Lean Startup könyve nekem nagyon tetszik, ahogy a gondolatmenete. Van egy ötleted, próbáld ki. A lehető legolcsóbban, itt és most, azonnal. És ne költs rá túl sokat, ne pazarolj rá túl sok időt, próbáld ki minél gyorsabban. És az, hogy Lean, az egy tulajdonság, karcsú veszteségektől mentes, minél gyorsabban, minél inkább adaptálódik a környezethez. Az, hogy agilis, az egy tulajdonság. Ugyanannak a rendszernek egy másik tulajdonsága, egy új név, egy másik iparágban. Még abban sem vagyok biztos, hogy autóipari cégek nem vennének agilis transformációt, vagy ezzel kapcsolatos képzéseket, vagy mondjuk IT cégek ne vennének Lean képzéseket, mert mindegyikre ismerek konkrét példákat. Eléggé hasonló az eszköztár. A Kanban egy feladatütemezésre egész jól használható eszköz. Akár gyártásban arról van szó, hogy anyagot rendelek a raktárból a gyártósorra, vagy egy tételnek a legyártását rendelem el vele, vagy jelentheti azt, hogy beérkezett egy feladat, ezek a feladatok valami módon be vannak ütemezve ma a erre a hétre a működésünkbe, és ennek a működésnek az eredményét holnap reggel újra meg szeretném nézni, újra beavatkozok, ha közben érkeztek igények, vagy beütemezem, vagy felteszem egy parkolóba, és majd amikor sorra kerülnek, akkor foglalkozok vele. Tehát teljesen mindegy gyakorlatilag, hogy egy alkatrész legyártásáról, vagy egy feladat elvégzéséről van szó, az eszköztár nagyon hasonló.
Aha, tehát hasonló eszköztár egytűről fakad. Igen. Talán itt is a hangsúlyok lesznek mások, meg lehet, hogy egy idő után már a konkrét használt, napi szinten használt eszközök.
Van különbség is, mert hogyha más környezetben használod ugyanazt az eszközt, más tulajdonságai lesznek jelentősek, más tulajdonságai nem lesznek jelentősek. Tehát vannak különbségek. Én az egyik képzésen megmutattam, hogy például üzemben hogy lehet kanban számolni, mekkora tételeket mozgassunk mondjuk egy raktár és egy gyártóterület összekötésénél. Ennek nyilván nincs értelme egy irodai környezetben.
Uh-huh. Viszont sok línes állást látok most már bankoknál, nagy nemzetközi szolgáltatóközpontnál, akik csak irodai munkát végeznek, még nem is feltétlenül informatikai jellegű, de nyilván a folyamataik nagy része informatikai rendszereken fut, akkor ugyanez az oka, hogy végül is a környezettől függetlenül azokat az eszközöket, a lean eszközöket lehet egy banknál is használni.
Természetesen. Az egyik kulcspont szerintem itt is az, hogy minél kevesebb veszteséggel működjön az a folyamat, minél kevesebb elágazás, tévesztés legyen benne, és minél tévesztésmentesebben, gördülékenyebben menjen végig. Ebben benne lehet akár az ügyfélirányítás, tehát ha bemész egy bankfiókba most ügyfélként, vagy nem tudom, te szoktál-e, vagy mindent meg tudsz oldani.
Szoktam,
én nem szeretek bemenni bankfiókba, inkább megoldom a neten, ha tehetem, de ott is nagyon fontos, hogy tudjam ügyfélként, hogy mit csinálok, mi az ügymenetem, milyen dokumentumokkal kell, hogy felkészüljek, melyik, ha bemegyek a fiókba, melyik ablakhoz menjek, kell-e ott várakozzak, vagy tudok időpontot foglalni, ha tudok időpontot foglalni, akkor a várakozás veszteségét ki tudom venni. Ez egy kicsit tisztelet is a bank részéről, amit megadja az ügyfélnek, hogy ne itt töltsd a fél délelőttödet, elég ha arra a fél órára bejössz. Csak tudj, ráadásul nekik is jó, hiszen tudják ütemezni a saját munkatársaik leterheltségét is. Tehát ilyen folyamatirányítás eszközökre minden iparágban, még akár egy kórházban is szükség lehetne.
Lenne,
van is. És vannak olyan magánkórházak, magánból több. Talán állami példát is lehet látni. Én nem szívesen mennék ebben mélyre. Nem azért, mert nem láttam jó meg rossz példát, hanem egész más a motivációja egy magánintézménynek, mint egy államinak működésben.
És végezetül szeretnék elkanyarodni az automatizálásra, és talán a gyártók környezetben is egyre nagyobb hangsúly van az automatizáson, de mondjuk a gyártásban már évek, évtizedek óta látjuk ugye filmeken a robotkarokat, vagy videókon, hogy egyre inkább robotizált a futószalag melletti munka. Talán a raktározás irányában most történik egyre több átállás, hogy a manuális raktárkezelésre, automatizált raktárkezelésre állnak át. De irodai környezetben is látom, egyre több eszköz van arra, hogy az irodai munkát is automatizálják. Milyen összefüggés van a lean és az automatizálás között? Hogyha én egy folyamatot automatizálok, azzal már leanebb leszek, vagy nem feltétlenül ez a lényeg. Amit eddig elmondtam, abból azt látom, hogy hát nem feltétlenül ez a lényeg, de kíváncsi lennék meglátásaidra.
Így nagyon jó a kérdés. Én úgy gondolom, hogy az eszköz pont annyit ér, mint az a kérdés, amire válaszol. Általában a probléma megoldásnál, ha van egy megoldásod, akkor pont annyira jó, annyira értékes, mint amennyire az a probléma fájt. És az automatizálás, ha egy problémára ad választ, akkor nagyon hasznos lehet. Mire gondolok? Például a munkaerőnek való kitettség, elérhető-e a munkaerő, vagy nem. Van egy cégpont, mostanában beszélgettünk erről többször, ahol nagyon erős a szezonalitás. Tehát mondjuk a téli időszakban 4-szer annyi dolgozóra van szüksége, mint a nyári időszakban. És ha felveszi az embereket télen, nyáron mit csináljon vele? A következő problémája, hogy a környező ipari létesítmények nagyon felszívják a munkaerőt, tehát nem nagyon tudja meg négyszerezni a létszámot a téli időszakban, nagyon erős a munkaerőnek való kitettsége. erre a helyzetre jó válasz lesz az automatizálás, hiszen a munkaerő nem szükséges innentől kezdve. Hátránya, hogy az automatizálás rugalmatlanná tesz. Építesz egy célberendezést, a tömeggyártásban ettől válik olcsóvá az a termék, de csak az a termék, és költséges lesz az átépítése, az átprogramozása, egy másik célszerszám kidolgozása, ha a változás van. De ha állandó a piac, akkor az automatizálás megéri, és lénebbé válhat a folyamat olyan értelemben, hogy sokkal kevesebb problémára kell, hogy válaszolj, sokkal kevesebb várakozás van benne, sokkal kevesebb tévesztési lehetőség, egy gép nem szokott téveszteni, még mondjuk az ember fáradtsági szintjétől vagy gyakorlottsági szintjétől függően téveszthet. Csomó előnye van, de hátránya is. Én azt gondolom, hogy ha a munkaerőnek való kitettség a probléma, ami miatt automatizálás felé nyúlunk, akkor gondolkodjunk el azon, hogy és vajon az automatizálást végző mérnökök, specialisták, a robotokat programozó emberek, ők elérhetők? Vagy lecseréljük az egyik problémát egy sokkal drágább problémára. És erre nincs általános válaszom, ez csak egy olyan kérdés, amit mindig az adott helyszínen érdemes, az adott iparágon, az adott mikrokörnyezetben érdemes feltenni magunknak.
Most mi is egy hasonló helyzetben vagyunk, hogy a dinamikusan nőtt a cégünk a Mentorklub sikereinek köszönhetően. Ugye ezzel párhuzamosan nőttek az ügyfélszolgálatos feladatok is. Aztán rájöttünk, hogy jó néhány dolgot automatizálni kellene, de ez most már olyan igényt ad, hogy a marketing automatizálási csapat létszámát bővítjük, tehát van benne olyan, amit mondasz, hogy nem az ügyfélszolgálatot bővít, hanem a marketing automatizálást. De egyébként ahol szerintem bejön a lean, hogy mielőtt leautomatizálunk egy folyamatot,
tipizáljuk a folyamatot.
Utána átnézzük a folyamatot, hogy hogy is megy, ja, te jó Isten, miért is csináljuk ezt, miért nem csináljuk ezt, ez sokkal egyszerűbb, standardizáltabb lehet, mondjuk egy személyes konzultáció után menjen ki egy visszajelzés kérés, hogy mennyire segített, esetleg egy értékelés. Előtte, mit tudom én, előtte szoktuk kérni a teljes összeg befizetését, egy előleg fizetés után, hogy ezt miért telefonon intézzük, miért nem e-mailben, szóval azt látom, hogy egy automatizálás előtt kényszerűen jön a folyamat áttekintése, egyszerűsítése, lénesítése.
Igen, ebben van egy olyan trükk is, hogy a munka egy részét rábízod a vevőre, a kapacitást felhasználod, a vevő kapacitását is, hiszen neki is érdeke, hogy ezzel foglalkozzon egy kicsit többletmunkát ő is végez, hiszen a te általad megkötött folyamatban kell, hogy ő dolgozzon, és nem az ügyfélszolgálatos fog mindig alkalmazkodni a pillanatnyi szituációhoz.
Uh-huh. Igen, tényleg ez is benne van.
A működésmenedzsmentben, termelésmenedzsmentnek szoktuk magyarosan hívni, operations management, így angolosabban tanítjuk, és ez egy jó trükk, hogy tudsz kapacitást befolyásolni, akár rövid távon, hát például így. Egyébként ugyanez a sztori, amikor az IKEA-ban veszel egy bútort, és saját magad szereled össze, tulajdonképpen te vagy az a kapacitás, aki készre gyártja a bútort.
De sokkal olcsóbb még akkor is esetleg, hogyha szerelőt veszek igénybe, nem igaz? De...
Így van, és ezt azért tudod megtenni, vagy azért tudja az IKEA akár megtenni, mert nagyon jól standardizált bizonyos eszközöket és bizonyos műveleteket.
De jó példa, ez is. Még végezetül esetleg beszéljünk arról, hogy milyen képzésekkel készülsz, még ugye eddig tartottál Lean oktatóanyagot, Lean többhetes képzés, Six Sigma, egész napos, meg többhetes képzést, és mi a következő, amivel készülsz a Mentorklubban?
Én azt szeretem ebben a klubban, hogy te olyan gyorsan leteszteled, hogy mire van szüksége a piacnak, és ez bennünket, oktatókat, legalábbis most saját magamról merem mondani, fejlődésre késztet. Az egyik, amit én látok, hogy tőlem gyakran kérnek statisztikai módszerek képzést, az autóiparban gyakran használatos, kvázi kötelező statisztikai módszerek képzést, és pont a jövő héten veszünk fel ebből egy ízelítőt, a statisztikai eszközök a folyamatszabályozásban, illetve a mérőrendszerek elemzése, ez így egy csomagban is elfér. A Six Sigma-ban is szoktam említeni, elég hangsúlyos, de ha ez egy önálló oktatóanyagként megjelenik, akkor nyilván a Six Sigma képzést majd ennek megfelelően egy picit át kell, hogy szabjam. A másik, amivel készülünk, egy Yellow Belt képzés, egy alapszintű Six Sigma, de hát végül is már specialista tudásanyagot átadó 8-7-es program indul nagyon rövidesen, talán 2 hét múlva.
Uh-huh. Igen,
két
én
hét
is.
Múlva, igen.
Uh-huh. Szuper. A Six Sigma-nál talán még végezett a szinteket megbeszéljük, hogy ez a yellow belt, sárga öves, meg fekete öves, ezek milyen szintek, amikor említetted korábban, hogy hány napi képzés alapján lehet eljutni, akkor értette meg leginkább így a struktúráját ezeknek a képzéseknek.
Igen, ez egy nagyon drága képzés. Sok szempontból nagyon drága képzés Black Beltnek lenni, hiszen hosszú ideig tart. Nem csak a képzési napok száma drága, hanem az alatt az emberünk, aki részt vesz a képzésen, nyilván nem a napi munkáját végzi. Ilyen értelemben is drága. És nem mindenkinek van szüksége arra, hogy Black Beltként jó projektvezető legyen, jó legyen statisztikából, jó legyen minőségtechnikákból. Persze előny, de túl drága. Viszont azt szeretnénk, hogy a mérnökeink, akár a, nem csak mérnökök, HR-esek között is, tehát HR-es Six Sigma képzést is tartottam korábban, vagy voltak vegyes képző, vegyes csoportokban is. Az a jó, hogyha szót értenek, az a jó, hogyha tudják fejleszteni a folyamataikat, az a jó, hogyha az az adat alapú gondolkodási TQM-ben is az egyik elvként megjelenik, megvan, ismernek hozzá eszközöket, és nehogy Isten szót értenek egy Black Belt-tel. A Green Belt képzés ezt a célt szolgálja, képesek önállóan projektet vezetni egy szűk területen belül, lehet, hogy szükségük van mentorálásra, de mégis önálló szakemberek. A Yellow Belt az még ennél is egy icipicit kevesebb, ezzel nem degradálni akarom, hanem inkább azt az előnyt akarom megadni, hogy betekintést nyújt abba, hogy hogy is működik, és hogyha belekerülsz egy fejlesztő csoportba, vagy ne Isten, kapsz egy olyan feladatot, hogy fejleszd a napi munkádat, szerintem ez mindenkinél elvárás, hogy jobban is csináld, mint tegnap, vagy legalább egy belső késztetés mindegyikünkben, akkor nem hátrány, hogyha ennek az eszközeit ismered. Viszont rövidebb idő alatt elérhető egy ilyen betekintés, és nem kell specialistává válni. Egy Black Belt képzés azért nem hasonlítanám egy egyetemi képzéshez, mert nyilván nem az a célja, nem is az az időkerete, de felér szerintem egy szakmérnöki képzés tudásanyagával erre specializálva, de ez nem mindenkinek szükséges, és nem is feltétlenül kell, hogy szükséges legyen minden munkakörben.
És ezért is döntöttünk a Yellow Belt mellett, hogy az beleilleszhető a mentorklub keretei közé, de mégis már egy sokkal értékesebb tudás.
Így van, és ahogy látom, tőle tanulva, a piac ezt igényli.
Szuper. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, Zoli, meg köszönjük szépen még egyszer a munkádat. Nagyon örülök, hogy a mentorklub trénerei között közreműködsz.
Én köszönöm a lehetőséget.
Nektek köszi, hogy megnéztétek, vagy meghallgattátok a beszélgetést, attól függ, hogy melyik platformon követtétek nyomon. Hogyha tetszett, amiről ma szó volt, akkor gyertek, nézzetek be a mentorklubba, gerillamentorklub.hu, de a következő hetekben még további hasznos beszélgetésekkel is készünk, vagy esetleg hallgassatok bele a korábbi epizódokba, amiket még nem volt alkalmatok feldolgozni. Mi folytatjuk a Gerilla Podcast, Gerilla Karrier Podcastot hamarosan, de még egyszer nagyon köszi, Zoli, a mai beszélgetést.
Én köszönöm.